Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Anton Bendázsevszkijt, a Danube Institute kutatási igazgatóját, a posztszovjet térség szakértőjét. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Köszönöm, hogy eljött hozzánk. Csütörtök délután 4 órától rögzítjük ezt a mostani beszélgetést, és kezdjük is talán a jelenlegi csütörtök délutáni, vagy csütörtök délután tudható hadászati, hadműveleti helyzettel, ugye Harkov, Herson, Mariupol, ezek a városok, amik szerepeltek az elmúlt órákban is a hírekben, és ezek a városok, ahol nagyon komoly harcok zajlottak. Az éjjel az orosz csapatok elfoglalták Herson, bevonultak a városba, és kijárási tilalmat vezettek be. Tulajdonképpen a híradások arról számolnak be, hogy Herson az első ukrán nagyváros, amelyet az egy hete tartó háború során sikerült ténylegesen bevennie az orosz hadseregnek. Ha úgy megpróbáljuk elhelyezni a térképen, akkor ez stratégiailag fontos város?
Ugye a város közel van a Krím-félszigethez, ott van a...
Meg a Fekete-tenger.
A Fekete-tenger vidékénél van, ugye egyfajta utat jelent a Odessa városa felé, tehát ilyen szempontból mindenképpen fontos. De azért nem nevezném kifejezetten nagy orosz sikernek a város bevételét. Ez egy nagyjából 250 ezer fős város. Ugye Ukrajna egy 41 millió lakosságú ország. Tehát nem egy kisvárosról van szó, de az igazi nagy sikereket Oroszország mindig nem tudta elkönyvelni. Akkor érne nagyobb sikert, hogyha Mariupolt vagy netán Harkiv városát be tudna venni. Herson egy...
Harkivban is nagyon komoly harcok voltak, ugye láthattunk videófelvételeket, képeket, ugye ott a városközpontot gyakorlatilag nagyon komoly támadás érte, de ez nem jelenti azt, hogy el is foglalták, vagy bevették volna a várost.
Nem, ugye napok óta próbált, gyakorlatilag a háború második napjától kezdve. Ugye az orosz invázió 4 irányból indult. Az egyik az erőnek, az orosz katonai erőnek a magja Kelet-Ukrajna felől, a Donyeszki és Luhanszki területek felől indult. Ott még nem sikerült nagyobb sikereket elérniük, nagyjából 12 kilométert tudtak behatolni Ukrajna területébe, ott nagyon komoly harcok zajlanak, és az ukrán hadsereg tartja a frontot. Történt egy másik vonal invázió a déli rész felől, a Krím-félsziget felől. Ott sikerült áttörniük az ukrán védelmi vonalakat, ezért is látjuk többek között, hogy Herson városát napokon keresztül ostromolták, körbevették, és most sikerült elfoglalniuk, és Mariupol városát is körbevette az orosz hadsereg, tehát most talán a legnehezebb helyzetben éppen Mariupol városa van, és közben elindult, mármint a háború első napjától kezdve elindult egy másik irány a Ukrajna észak-keleti része felől, Harkiv városa felől, illetve északon Csernigiv városa felől, és Harkovot gyakorlatilag a második naptól kezdve nagyon előbb a Harkiv külvárosában voltak komoly harcok, aztán ezek átterjedtek már Harkiv központjára is, utcai harcok is voltak, civilek, komoly civil áldozatok is vannak, és hát Harkivet még ez ideig nem sikerült bemenni, de ott biztos, hogy komoly harcok vannak, és mindezzel a sok inváziós irányja valószínűleg az volt az orosz stratégiai cél, hogy eltereljék az ukrán erőkoncentrációt, eltereljék a figyelmüket, hát nem a figyelmüket, de...
Tehát, hogy megosszák az ukrán erőket
pontosan, és hogy közben zavartalanul Kijev felé tudjanak menetelni az orosz egységek, mert ha valószínűleg az orosz stratégia szerint, hogyha beveszik néhány nap alatt sikerül bevenni Kijevet, az ukrán fővárost, esetleg az ukrán politikai vezetéssel együtt, akkor ez eldönthette volna a háborút, de nem sikerült. Ugye Kijevhez is több nap után sikerült odaérni.
De ez most még talán a felkészülés, vagy valami csapatösszevonás jele lehet, az ugye beszámoltunk mi is itt az Inforádióban arról, hogy hát egy több mint 60 kilométeres hosszú katonai konvoj tartott az elmúlt napokban Kijev felé, és a mai műholdas felvételek viszont arról tanúskodnak, hogy mintha ez megtorpant volna Kijevtől egy ilyen 20-25 kilométerre. Ez most valami erőgyűjtés, valami taktikai cél lehet, stratégiai cél, vagy csapatokat várnak még be a különböző irányokból, amit ön is említett, hogy hon vannak csapatmozgások. Mi lehet a cél? Mert ugye Kijev az nyilván minden szempontból nagyon fontos, sőt, talán a legfontosabb.
Igen, én azt gondoltam, hogy elsősorban a minél hamarabb, minél gyorsabban próbálják a város bevenni, de az erők nagy részét a háború első napjában sikerült feltartasztatni Észak-Ukrajnában, úgyhogy amit Kijevben láttunk, a Kijevben zajló harcok, azok leginkább deszantos egységeknek a működése miatt történt, de az erőknek a nagy része akkor még nem ért oda Kijev városához. Most már a várost többé-kevésbé körbevették, gyakorlatilag nem...
Tehát szinte zár alatt van.
Szinte zár alatt van, így
ki
van, nagyon nehéz.
Nem lehet, sőt, hát ugye kapott a város egy olyan figyelmeztetést az orosz féltől, hogy, vagy orosz részről, hogy a civil lakosság hagyja el a várost. Mert ezt is azt jelzi, vagy jelezheti, hogy itt egy nagyon komoly támadásra készülnek a
Közben azért, aki akarta hagyni a várost, ők valószínűleg már elhagyták, tehát akik maradtak, ők vagy azért maradtak, mert nem hajlandóak ott hagyni az otthonukat, vagy azért maradtak, mert aktív szerepet vállalnak a város védekezésében. Nagyon sok az önkéntes, aki részt vesz a territoriális védelemben. Azt is tudjuk, hogy csak az ukrán mobilizáció első két napja alatt legalább 100 000 ember állt be az ukrán hadseregbe. Tehát komoly erőket tud felmutatni Ukrajna is, és most az látszik, hogy ha be akarják venni az oroszok Kijevet, akkor ott bizony komoly utcai harcokra kell készülni.
Ami pedig nyilván nagy ember
áldozattal
és véráldozattal.
Ami nagy áldozatokkal jár, és ugye az a kérdés, hogy bevetik-e a nehéz tüzérséget, ami hát a lakóépületek, civil épületeknek a lerombolásával fog járni. Ez abszolút benne van, hiszen ha orosz egységek bemennek Kijevbe, akkor ugye mindkét oldalon nagyon komoly harcokra, áldozatokra lehet számítani. Párhuzamba lehet vonni Stalingrád ostromába, ugye a németek Stalingrádot erőből próbálták bevenni. Gyakorlatilag két évig tartott, de nem sikerült. A város teljesen szétrombolták, porig rombolták, de nem sikerült elfoglalni a várost. Én valami hasonlóra számítanék Kijevben is. Ugye a nagy kérdés, hogy az ukrán vezetés mennyire tud hatékonyan védekezni, mennyire, tehát hogy nem sikerül elfogni az ukrán vezetés, mert az persze könnyen eldöntheti ennek a háborúnak a végeredményét is.
Tehát azt hallottuk egyébként már a hírekben, hogy különböző kommandós akciótervek voltak Zelenszky elfogására, vagy megölésére, vagy likvidálására. Az egyébként valóban azzal járna, hogy az ukrán ellenállás az megtörne és elvesztené ezt az erejét, amit most még mutat?
Azt gondolom, hogy az első napokban igen, hogyha első két-három napban sikerül Zelenszkyt elfogni, netán megölni, akkor az biztos mindenképpen demoralizáló hatással járt volna, és az ukrán hadsereg miközben vezető nélkül marad, és közben ugye folytatódik az orosz előrenyomulás, akkor lehetséges, hogy itt-ott feladja a harcokat. Most már szó sincs róla, a Zelenszky elnök egyfajta nemzeti hőssé vált az ukrán lakosság körében. Egy-két óránként jelentkezik folyamatosan Kijevből, bátorítja a lakosságot, ugye nem menekült el, azt tudjuk, hogy a családját sikerült kimenekíteni a városból, de ő maga ott maradt, ugye a Vitali Klitschko is, a Kijev főpolgármester is ott maradt. Tehát ha most iktatnák ki Zelenszkyt ilyen vagy olyan módon, akkor inkább egy ilyen mártír szerepbe kerülne, és aztán még inkább feltüzelni az ukrán lakosságot, tehát most biztos, hogy ellentétes hatást érne vele az orosz vezetés.
Amikor megindultak a hadműveletek és elkezdődött a háború, akkor sokan katonai szakértők is azt mondták, hogy hát tulajdonképpen Dávid és Góliát harcáról van szó. Voltak olyan amerikai jelentések, amik azt jelezték, hogy hát itt körülbelül 90-95 óra alatt eljutnak Kijevig, vagy akár is foglalhatják Kijevet az orosz csapatok. Ugye zajlott is egy szárazföldi erőlenyomulás, ami azért hellyel közzel megtorpant, de ugye most úgy tűnik, és a kijevi forgatókönyv is talán ezt jelzi, vagy ezt vázolja fel, hogy a városok bevétel és a városi harcok következnek, ahol talán ez a technikai fölény, amivel egyértelműen bír az orosz haderő, az nem érvényesülhet annyira.
Hát ugye csak akkor fog érvényesülni ez a technikai fölény, hogyha Moszkvában azt a döntést hozzák, hogy nem számít a civil lakosság, nem számítanak a civil áldozatok, mert akkor persze...
Tehát az a tűzérség.
A tűzérség, a Grad rakéta rendszerek, rakétavetőknek a bevetése, ez mind hatalmas áldozatokkal járna, és persze lehet, hogy könnyebben kényszeríteni az ukrán lakosságot a megadásra. Ha pedig nem akarják használni ezeket a pusztító fegyvereket, akkor mindenképpen, tehát városi harc során a feltételek valóban kiegyenlődnek, hiszen az ukrán hadsereg egyébként nem kis létszámú, tehát persze össze lehet hasonlítani papíron, hogy Oroszországnak van, nem tudom, 10 000 tankja, Ukrajnának pedig csak 2 000, most csak durván mondom a számokat, tehát nagyságrendben azért többszörös erőfölényről van szó, ráadásul a haderőfejlesztésben is Oroszország sok előrébb jár, mint Ukrajna. 2008-ban kezdték a modernizációt, és 2020-ban már jelentették, hogy az orosz hadseregnek a 70%-a már modern fegyvereket kapott, lecserélték a régi elavult eszközöket. Míg Ukrajnában 2014-ben teljes volt a káosz, ugye látszott, hogy amikor Kelet-Ukrajnában megindultak a hadműveletek orosz támogatással, akkor teljesen felülrőtték az ukrán egységeket, nem tudtak védekezni, nem voltak katonai eszközeik hozzá. Bekerítették őket, Debalcevónál is egy ilyen mészárszék alakult ki. Most már ugye egészen más ukrán hadseregről beszélünk, megkezdődött azóta a haderőreform, a fejlesztések, ugye a rendszer.
Tehát fegyvereket vásároltak, vagy kaptak
segítséget? Fegyvereket is vásároltak természetesen, de ugye a felkészültség terén is lett komoly fejlemény. Az egész hadsereg struktúrájának az átszervezése, eleve az, hogy ezek a katonák Kelet-Ukrajnában komoly ugye, harci tapasztalatokat kaptak, ugye megedződtek, ez is sokat segített. Egyébként letális fegyvereket az Egyesült Államoktól csak 2017 után kapott Ukrajna, Donald Trump döntése értelmében, előtte nem kapott ilyen fegyvereket. Tehát a nyugati fegyverek beszerzése csak néhány évvel ezelőtt indult meg Oroszországban, ugye meg 2008 óta erőteljesen zajlik a hadseregfejlesztés. Tehát ha csak a nyers technikai vagy technológiai számokat nézzük, akkor nyilván hátrányban van Ukrajna, de ha az emberi ugye a hadseregnek a számait nézzük, ugye eleve nagyjából 250 000 főből áll az ukrán hadsereg, ehhez hozzájön a tartalékosoknak a száma 30-40 000.
Most azért önkéntesek is
az jönnek, önkéntesek, az ugye a mobilizáció első hullámából legalább 100 000 ember csatlakozott a hadsereghez, ott vannak a teritoriális, ugye a helyi védelemnek az önkéntesei, különböző számok vannak, de 10-től egészen, tehát a lakosság 10-30%-áig ugye hajlandó valamilyen módon, valamilyen szinten segíteni ebben a védelemben. Tehát ha csak ezeket a számokat nézzük, és ugye jelenleg több mint nagyjából 100-120 000 orosz katona van Ukrajna területén, tehát ha csak ezeket a számokat nézzük, akkor nem olyan nagy az ukrán hátrány, sőt...
És az orosz haderőnek a tetemes része az még továbbra is a határ mentén várakozik? Vagy egyáltalán oda csoport? Mert ugye itt ilyen 900 000-es orosz erőről lehetett olvasni.
Nem, a 900 000 ez az orosz hadseregnek a teljes létszáma.
A teljes létszám.
Ebből ugye benne van az adminisztratív személyzet, és azok is, akik kommunikációt végeznek, vagy nem tudom, a hadiflottában szolgálnak. Ráadásul nyilván ebből ennek az erőnek egy jó részét nem lehet áthozni Ukrajnába, nem lehet üresen hagyni, nem tudom, Vlagyivosztokot, a Távol-Keletet. Tehát ugye egyszerűen stratégiai szempontból nem lehet mindent összevonni az ukrán határokhoz. Mielőtt elkezdődött a háború, 150-170 000 orosz katonáról beszélt a nyugati hírszerzés. Utána még újabb több 10 000 katona érkezett, főleg sorkatonák, fiatal sorkatonák. Nem tudjuk a pontos létszámokat, néhány 10 000 főről van szó. Tehát valószínűleg az orosz hadsereg is jelenleg 200-250 ezer főnél jár, most ezek óvatos becslések, nem tudjuk a pontos számokat, és nyugati jelentések szerint legalábbis a március esélyi állapotok voltak elérhetőek, akkor az orosz tehát az ukrán határokhoz összpontosított orosz haderőnek a kétharmada volt Ukrajnában, az egyharmada pedig még ott volt az orosz, illetve belarusz területeken.
A veszteségeket tekintve hasonlóan nem nagyon tudunk pontos számokat, ugye hivatalos adat nagyon kevés van, az ukránok azért így jeleznek mindig számokat, hogy milyen veszteséggel számolhatnak az orosz oldalon, milyen áldozatokkal számolhatnak, de hát ezeket sehol nem erősítették meg hivatalosan.
Ez ugye háború zajlik, és háborús viszonyok között nehéz. Egyrészt ugye nyilván mindkét oldal próbál fölé ugye a saját áldozatokat tekintve alálőni, hogy morálisan bátorítsa a lakosságot, az ellenfél áldozatainál pedig fölélőnek. Tehát van egy ilyen információs hadviselés eleme is, másrészt pedig egyszerűen ugye ez egy hatalmas ország, zajlanak a harcok az ország egész területén, tehát nehéz pontosan megbecsülni az áldozatok számát. Ukrajna egészen szerda estig azt jelentette, hogy legalább 7000 orosz katona halt meg, saját katonai számokat nem közöltek. Miközben Oroszország tegnap este először közölt adatokat, az ő adataik szerint legalább 2000 ukrán katona vesztette életét, és 498 orosz katonai áldozatot jelentettek.
Ez jelentősek a
különbségek. Én azt gondolom, hogy az orosz szám az legalábbis ami az ő áldozataikat illeti, az biztos, hogy erősen alacsony. Több, tehát már ugye a beszámolókból folyamatosan érkező, hát az információnak a nagy részét jelenleg a Telegram csatornákon keresztül lehet kapni, ahol hiteles és folyamatosan érkező információkat lehet látni, és gyakorlatilag cenzúramentesen ugye rengeteg holttest, rengeteg tűzharc után nem tudom, keletkezett pusztítást lehet látni. Tehát már ezek alapján is a nyugati, nem tudom, katonai szakértők is próbálnak ugye számolni, vannak konzervatív becslések, mi szerint legalább 3-4 ezer orosz katona halhatott, meg ugye még egyszer ismétlem, az ukrán oldal szerint 7 ezer. Tehát biztos, hogy több ezer katonai orosz oldalról, több ezer katonai áldozatról beszélünk, és ukrán oldalról is több ezer katonai áldozatról beszélünk.
A hadászati veszteségekről lehet vajon valamit tudni, mert hát azért az elmúlt egy hétben azért folyamatosan azt láthattuk és azt hallhattuk, hogy az orosz erők azért folyamatosan lőnek reptereket, indítanak támadásokat, ugye Kijev elővárosa, Kijev ebben a TV-tornyot, tehát Harkov főterét, központját, tehát azért stratégiailag fontos területeket is elértek már, vagy meg is semmisítettek. Erről vajon nagyságrendileg tudható?
Ez ugye hasonló cipőben jár, mint a katonai, tehát az emberi áldozatoknak a száma. Vannak jelentések mindkét oldalról, ezeket a jelentéseket fenntartásokkal kell kezelni, nem tudjuk a pontos számokat, csak ugye megbecsülhetjük a nagyságrendet. A tegnap esti orosz jelentés szerint több mint 1300 katonai célpontot semmisítettek meg. Ugye az orosz jelentések szerint ebben ugye benne van minden a repülőgépektől kezdve, ugye a reptereken át, a légvédelmi rendszerek, tankok, ugye ezeket ilyen katonai egységként számolják, tehát az orosz jelentés szerint legalább 1300, Ukrajna nem közöl adatokat a saját veszteségeit tekintve, illetve egyes területek, egyes régiók közölnek elszórt adatokat, de országos veszteségekről nem számolnak be.
Itt hadműveletekről, katonai offenzíváról beszélünk, de hogyha most már megnézzük, vagy megpróbáljuk elhelyezni az elmúlt egy hét történéseit, katonai történéseit, megvonható annak a mérlege valamelyest, hogy hol is tartunk most, és hogy egyáltalán a hadműveleteknek, illetve Oroszországnak mi lehet a célja, vagy a stratégiai célja? Meddig akar eljutni?
Hát Putyin, amikor kirobbantotta Vlagyimir Putyin a háborút, akkor a hajnali üzenetében ugye azt mondta, hogy a cél Ukrajna demilitarizációja és denacifikációja, tehát denácitalanítása, úgymond.
Nácimentesítés.
Nácimentesítés, ugye nagyon, nagyon nehéz megfogni ezt a
ennek két, egyébként is elég érdekes olvasata lehet, hogy mire is gondolt, mert pontosan, a demilitarizálást még úgy le tudjuk fordítani. Vagy
hát, hogy a demilitarizálást is le tudjuk fordítani, csak nehéz értelmezni, hogy pontosan mire gondolhatott az orosz elnök, hiszen nem tudom, a teljes katonai struktúra megsemmisítése nem valószínű, inkább a teljes katonai struktúra orosz kontroll alá helyezése, ez már sokkal valószínűbb. Hogyha orosz kontroll alá helyeznék az ukrán katonai struktúrát, akkor az gyakorlatilag az ország megszállását jelentheti ilyen olvasatban. Mit jelent a denacifikáció? Az azt jelenti, hogy az ukrán vezetést eltüntetik, minden politikai elitet eltüntetik, valami bírósági eljárás indul az úgynevezett bűneikkel szemben, hogyha ez a hivatalos orosz narratíva. Hogyha igen, ugye semmi jót nem jelent sem Ukrajnára nézve, sem a nemzetközi világrendre nézve. Ezek nagyon veszélyes követelmények, megfoghatatlan követelmények. Tehát ugye szó sincs arról, mint amiről korábban Oroszország beszélt, hogy nem tudom, Ukrajna legyen semleges, vagy jelentse ki, hogy soha ne legyen a NATO része, vagy ismerje a Krím-félsziget orosz megszerzését. Tehát ilyen jobban kézzelfogható feltételeket Oroszország nem szabott, és egyébként pont a mai napon telefonon tárgyalt Vladimir Putyin, Emmanuel Macron francia elnökkel, és hát ugyanezek a dolgok hangzottak el, tehát annak ellenére, hogy a háború most már több mint egy hete tart, hogy Oroszország nagyon komoly gazdasági elszigetelődésbe került, hogy látványos, hogy orosz veszteségek vannak. Még ennek ellenére sem változtatott Putyin a retorikáján. A beszélgetés során ugyanez hangzott el, hogy Ukrajnát denacifikálni kell, demilitarizálni kell, és azt mondta Vladimir Putyin, hogy amíg nem éri el azt a két célt, addig nem fog megállni. Ez nem annyira pozitív, ugye a háború menetét illetően. Illetve Putyin, ugye Macron azt jelezte Putyinnak, hogy komoly civil áldozatok vannak az ukrán oldalon, mire az orosz elnök azt mondta, hogy ezek nyugati dezinformációs panelek, hogy valójában az orosz hadsereg nem lő civilekre, és ilyen nem történik.
Itt több lehetséges forgatókönyvet is vázoltak szakértők, de hát ezek mind ilyen hipotetikus verziók, ugye ebbe szerepel Ukrajna esetleges területi felosztása, tehát például, hogy lehetne egy kelet és nyugat Ukrajna, tehát egy orosz barát kelet Ukrajna, és mondjuk egy inkább nyugati orientációjú másik terület, aztán ugye sokan emlegetnek egy lehetséges báb kormányt, itt neveket is említettek, az előző és elűzött Oroszországba menekült Viktor Janukovicsot, ugye emlékszünk, hogy a Majdan tüntetések után hagyta el Ukrajnát, és ha jól emlékszem, akkor egyébként 13 év börtönbüntetést szabott ki rá egy ukrán bíróság. Igen. Tehát nyilván egy ilyen báb kormány beültetése Ukrajnában orosz támogatással, ez megint csak feszültségek nélkül nem nagyon lehetne megvalósítható, de hát gondolom, hogy Ukrajna esetleges feldarabolása ugyancsak nem. Tehát ezek valóban hipotetikus forgatókönyvek.
Nehéz belelátni Vladimir Putyin fejébe. Én ugye egészen az orosz biztonsági tanács összeüléséig, amikor elismerték a DNR-LNR függetlenségét, ugye a két szeparatista köztársaság függetlenségét, én egészen addig nem hittem, hogy Oroszország katonailag be fog avatkozni. Aztán ugye Putyinnak a beszédének egyes elemei alapján már szinte világos volt, hogy itt valami meg fog indulni. Úgyhogy én most nem állítanám azt, hogy értem Vladimir Putyin gondolkodását, nem állítanám azt, hogy értem, hogy ő egy racionális játékos, úgy tűnik, hogy sok mindent érzelmi alapon tesz meg. Van fejében bizonyos elgondolás, hogy Ukrajnának mi a szerepe, mi a történelmi háttere. Ugye kijelentette, hogy Ukrajna mint olyan ország nem létezik, hanem ez a szovjet kreálmány. Vladimir Iljicsnek köszönhető, tehát ezen kijelentések alapján...
Hát ha ezt a gondolatmenetet viszi végig, akkor az elég vészjós lóforgatókönyvet.
Így van. Ami a báb kormányt illeti, hát Janukovicsnak a visszatérése sokkal valószínűbbnek tartom, mint a korábbi értesüléseket. Ugye még januárban a brit hírszerzés hozott egy olyan hírt, mi szerint Oroszország egy ilyen orosz barát, az ukrán politikában benne lévő orosz barát politikust készíteni elő erre a szerepre, aki egyébként egy ilyen 1-2%-os támogatottsággal rendelkezik, teljesen életszerűtlen volt szerintem ez a fajta híresztelés. Inkább úgy tűnt, hogy Oroszország szándékosan dobta be ezt a fajta információs panelt. Janukovics ilyen szempontból sokkal, már orosz szempontból sokkal alkalmasabb jelöltnek tűnik, hiszen ugye 2014-ben, amikor forradalom hatására Janukovics elmenekült Ukrajnából, és egy új kormány került hatalomra, aztán pedig az előrehozott elnökválasztásoknak köszönhetően Petro Poroshenko lett az ukrán elnök. Tehát eközben Oroszország azt állította, hogy ugye egy puccs történt, hogy nem ismerik el az ukrán kormányt, és a legitim ukrán elnök Viktor Janukovics. Tehát, ha ezt a logikát követve, ugye könnyen elő tudják hozni ezt a 2014-es eseménysorozatot, és azt tudják mondani, hogy helyreállították a politikai legitimitást, helyreállították ezt a politikai kontinuitást, és itt van Viktor Janukovics, aki végre 8 év után hazatért a számüzetéséből és az üldöztetéséből, és elfogalja méltó helyét, és nyilván ez azt jelenteni innentől kezdve, hogy megint csak egy orosz barát irány kerülne előtérbe, Ukrajna kilépne az európai szerződés, az európai társulási szerződés várhatóan felrúgná, visszavonná szerintem az Európai Uniós csatlakozási kérelmét, és stb. És ott van ugye a perspektívában az Eurázsiai Gazdasági Unióhoz való csatlakozás, mint lehetőség, vagy az orosz katonai szervezethez való csatlakozás, mint lehetőség. És visszatérve még a másik kérdésére, hogy Ukrajna felosztása, ugye megint csak nehéz belelátni Putyin fejébe, de ilyen szempontban nagyon vészjósló lehet a 2014-es eseménysorozat, amikor ugye orosz segítséggel Kelet-Ukrajnában orosz támogatással harcok robbantak ki, és sorra próbálták elfogalni a kelet-ukrán városoknak a vezetését. Harkivban is például megtörtént ez a városnak az elfogalása, de aztán visszaverték a... Tehát, hogy Kelet-Ukrajna több városában is történt, ez Odesszában is voltak ilyen kísérletek, aztán végül is ugye csak Luhansk és Donetsz környékén maradtak meg ezek az oroszok által támogatott rendszerek, de akkor ugye a nagy ilyen, hát hogy ők akkor azt mondták, hogy nagy felszabadító hullám, hogy itt a Janukovics elűzése és fasiszta, az úgynevezett fasiszta ukrán kormány hatalomra kerülése után ők helyreállítják a rendet, és létrehozták, vagy bejelentették az úgynevezett Novorossziának a létrehozását, amelynek a létét, légitolgozottságát a módban találták meg, amikor a cári Oroszországban az orosz-török háborúknak következtében a Fekete-tenger partvidékét elhódították az Oszmán Birodalomtól az oroszok, és ezeket a területeket, tehát a Donetszki-Luhanszki megyének egy részét, és ott az odesszai Fekete-tengeri területeket, ezt ilyen új Oroszországnak, Novorossziának nevezték, és ehhez a módhoz nyúltak vissza, és azt mondták, hogy ez egy ilyen független terület, amelyet még a cári Oroszország idején hódították meg, és csatolták az ukrán területekhez, és akkor létrehozták ezt a Novorossziát, amiből persze nem lett semmi, és 2015-ben ki is mondták, hogy ezen akkor felfüggesztik ezt a projektet, nem lesz Novorosszia, de azzal a kitétellel, az egyik donetszki vezető mondta ezt, hogy felfüggesztik a projektet, de azzal a kitétellel, hogy ha esetleg megújulnának a harcok, akkor visszatérnek rá. Tehát ilyen szempontból vészjósló az, hogy Vlagyimir Putyin, hogy az orosz vezetés visszanyúlhat ehhez a Novorosszia projekthez, ami már 2014 folyamán elindult, csak aztán nem maradott sikert, és akár ezeket tehát úgy kell elképzelni földrajzilag, hogy Ukrajnát nem félbevágná, mert ugye ilyen forgatókönyvek is voltak, hogy Dnyepr folyó mentén, hanem inkább egy ilyen, hogy mondjam, észak-kelet-dél dél-nyugatra irányuló vágásról tudunk beszélni, ahol ugye Donyecki, Luhanszki és Harkovi területek mellett a teljes Fekete-tengeri partvidék elkerülne Ukrajnától.
Szóba került már a hírek előtt, hogy Emmanuel Macron, francia elnök ismét telefonon beszélt Vlagyimir Putyinnal, és erről most éppen az MTI ki is adott egy kicsit részletesebb hírt, és hát ez is elég vészjósló forgatókönyvet vetít előre, hiszen Emmanuel Macron azt mondta, hogy véletlenül a legrosszabb következik az Ukrán ellen a múlt héten elindított orosz háborúban, mert hogy Vlagyimir Putyin teljesen eltökéltnek látszik az invázió folytatásában, és az a célja, hogy ellenőrzése alá vonja a teljes országot, tehát egész Ukrajnát. Itt tulajdonképpen akkor az a forgatókönyv vetül előre, amiről a hírek előtt beszéltünk?
Így van, ugye pont beszéltünk róla, hogy Putyin újra a Macronnal való találkozó beszélgetés során újra elmondta ezt a két megfoghatatlan feltételt, Ukrajna demilitarizációját és denacifikációját, amiből semmi jó nem következik, mert nem konkrét feltételeket jelenti ez, hanem ugye nem tudjuk, mi van Putyin fejében, hogy hogyan értelmezi a demilitarizációt, hogy denacifikációt. De azt látni kell, hogy miközben főleg Ukrajna próbálkozik azzal, hogy tárgyalóasztalhoz ültesse Oroszországot, illetve miközben ugye mindenki arról beszél, hogy nem történt meg ez a gyors orosz támadás, nem sikerült gyors sikereket elérni Oroszországnak, és hogy mindenki, közte én magam is abba bízok, hogyha ugye nem maradnak gyors sikereket, akkor tárgyalóasztalhoz fognak ülni. De ugyanakkor ugye azt is el kell mondani, hogy közben tehát nem történt olyan siker, orosz siker, ami miatt Putyinhoz valóban asztalhoz kényszerülne. Tehát
az, hogy volt már egy tárgyalás, ugye két nappal ezelőtt a tárgyalásnak az első fordulója megvolt, és a hírek szerint a mai napon ismét tárgyalóasztalhoz ülnek.
Tehát ugye Putyin nagyon sok mindent feltett erre a lapra. A háború is rendkívül költséges, politikai kockázatai vannak, ugye gazdaságilag teljesen elszigetelődött Oroszország. Ha most leül tárgyalóasztalhoz, és mondjuk megállítja a harcokat, visszavonja az orosz hadsereget, akkor mindenképpen gyengének fog tűnni.
Mindenképpen el akarja kerülni?
És igen, ezért gondolom azt, hogy legalább egy nagy győzelemre van szüksége ahhoz, hogy egyáltalán hajlandó lenne.
Az ők lehet Kijev például?
A Kijev, vagy Harkovnak, vagy Harkivnak a bevétele, az is egy ilyen nagyobb győzelem, ami, hát ugye Harkiv Ukrajna második legnagyobb városa, egy fontos katonai központ, egy fontos ipari központ. Hogyha az sikerül elfoglalni.
Ez egyébként miből látszik egy ilyen katonai győzelem, hogy akkor egész egyszerűen az orosz zászlót kiteszik a kijevi vagy a harkivi városházára?
Hát elfoglalják a város adminisztrációs épületeit, elfoglalják, ellenőrzés alatt tartják a város minden kimenetét, és gyakorlatilag ugye nem történik jelentős számottevő ellenállás a városban. És ugye teljesen, hát nem csak körbezárják, de gyakorlatilag ugye kontroll alá helyezik a várost. Ez ugye még nem történt meg. Tehát így nincs meg az ok, amiért Putyin hajlandó lenne leülni, tárgyalni. Még ha ugye nem is történik, tehát még ha ugye nem is arat sikereket úgymond, tehát ha még azt láthatjuk, hogy nem váltak be az orosz tervek, és azt gondolnánk, hogy jó, hát akkor Putyin is belátja, hogy nagyon komoly katonai veszteségek vannak, mind az ukrán oldalon, mind az orosz oldalon, nagyon komoly gazdasági szankciók jönnek, és akkor hát le kéne ülni tárgyalni, de nem, pont emiatt nem fog leülni tárgyalni, mert amíg nem tud felmutatni legalább egy jelentősebb sikert, vagy ugye ez a két verzió van, vagy végig viszi, és elfoglalja, mondjuk Kijevet, leváltja az ukrán vezetést, elfoglalja az országot, vagy ha ugye nem, ha megtorpan ez a támadás, ha nem sikerül sikereket elérni, akkor is szerintem kell neki legalább egy olyan siker, amit győztesen jöhet ki ebből a háborúból. Mert ha a jelenlegi viszonyok mellett ülnek le tárgyalni, és eredmény születik, akkor az semmi jót nem jelent az ő
szempontjából. Ami most tárgyalásként zajlik, az akkor ezek szerint hát viszonylag súlytalan egyeztetésnek tekinthető. Ugye ma, vagy tegnap még azon is vita volt, hogy egyáltalán a helyszín hol legyen, végül is ebben aztán sikerült megállapodni, vagy egyáltalán
a helyszínen van? Sikerült meg, hogy a Belarus területén, pontosabban az ukrán fél szerint a két ország között történt, a Belarus és ukrán határvidéken, gyakorlatilag senki földjén, de ha a tárgyalásoknak a képeit megnézzük, hát azok egy ilyen díszes teremben készültek, tehát nem a senki földjén. Tehát
ez már az egyeztetésnek az újabb fordulója?
Ez még az első forduló. A második fordulóban a felek elvileg abban állapodtak meg, hogy valahol a lengyel, belarusz, ukrán határ közelében fog ez megtörténni. De nem tudjuk a pontos helyszínt. Én abból is gondolom, hogy teljesen hogy súlytalan, sajnos, mert ugye közben a harcok egy pillanatig sem álltak meg. Tehát az, hogy az ukrán és a hivatalos ukrán és orosz delegáció tárgyal, ez nem állította meg a fegyvereket, nem állította meg az orosz.
Ez is nagy kérdés, hogy milyen felhatalmazáson, különösen ugye orosz részről milyen felhatalmazással rendelkezik ez a delegáció.
Ráadásul, hogyha megnézzük az orosz delegációnak az összetételét, nem látunk benne olyan komoly tárgyalópartnereket, akikkel komoly eredményeket lehet elérni. Ugye a delegáció vezetője Vladimir Medinszky, volt orosz kulturális miniszter, akit az elmúlt években, amíg kulturális miniszter volt, nagyon komoly bírálatok érték, mert tudománytalan volt, mert az orosz történelmet teljesen elvitte egy olyan irányba, ami nem, tehát egy olyan értelmezési irányba, egy ilyen dicső orosz múlt értelmezési irányba, ami nem felelt meg a valóságnak, tehát és nagyon sok bírálat érte Medinszkyt, és ugye pont, tehát némileg szimbolikusnak is mondható, hogy Putyint pont őt küldi el tárgyalni, mert ugye Putyinnak is voltak mondjuk úgy, hogy ilyen kétértelmű kijelentései Ukrajnával kapcsolatban. És ugye elküldi tárgyalni Medinszkyt, aki ugye volt orosz kulturális miniszter, akinek szintén a történelmi felfogása kérdőjeleket vett fel. Tehát nem egy Szergej Lavrov, vagy az orosz külügyminiszter ment el, vagy az egyébként az ukrán irányjal foglalkozó Dmitri Kozak, aki korábban a kelet-ukrán, a Minszki egyezményeknek a folyamatát kurálta. Tehát nem ilyen figurák mennek el, hanem egy Medinszky, aki egyébként már kikerült az orosz kormányból, és egyébként is egy ilyen kétes figura. De egyébként mindkét fél jelezte előtte, hogy most még eredmény nem várható, hanem inkább egymás feltételeit fogják meghallgatni, és utána ha egy újabb körnél lesz valamilyen eredmény. De továbbra is azt állítom, hogyha Oroszországnak nem lesz valamilyen nagyobb katonai sikere, nem várható megegyezés.
Beszéltünk arról, vagy hát próbáltuk azt felvázolni, hogy mi is lehet Moszkva és személyesen akár Vlagyimir Putyin célja is a megindított háborúval, katonai invázióval, és ugye szóba került az is, hogy Ukrajna, hát Vlagyimir Putyin olvasatában, vagy az ő történelem könyvének a lapjain nem rendelkezik valódi múlttal, így valódi államisággal, vagyis hát igazándiból Oroszország részének tekinthető. Elemzők azért ennek kapcsán felhívják arra a figyelmet, hogy Moszkva és személyesen Putyin is egy új orosz birodalomban gondolkozik, viszont ez inkább idézi az egykor volt cári Oroszországot, vagy a cári birodalmat, mint az egykor volt Szovjetuniót. Így lehet ez valóban?
Én azt gondolom, hogy az ők, igen, a kijelentése alapján ő egy ilyen orosz világban gondolkodik, ami hát elsősorban Belarus és Ukrajna és Oroszország területét foglalná magába, azon kívül pedig hát a járólékos területeket, mint Kazahsztán vagy egyes közép-ázsi államok, de tehát Ukrajna nélkül ez a fajta birodalom építés nem ér semmit. Tehát Putyin ezt az orosz birodalmat akarja helyreállítani.
És plusz még azért Ukrajna tegyük hozzá, hogy a ütköző zónaként, vagy az a sokat emlegetett puffer zónaként is fontos lehet? A nyugat felé, vagy a NATO felé?
Én azt gondolom, hogy az már a végső, hogy mondjam, hogyha nem sikerül Ukrajnát pacifikálni, nem sikerül beállítani ebbe az orosz birodalmi egységbe, akkor lehet ez Ukrajnának a sorsa, hogy egy teljesen teljesen tönkretett, lerombolt ország, amely ugye nem fogadja el az orosz vezetést, arra szerepre lenne kárhoztatva, hogy pufferzónaként a Nyugat és Oroszország között legyen. De szerintem elsősorban a cél az, hogy Ukrajnát betagolja ebbe az orosz birodalomba. És látni kell, hogy Putyin idén tölti be 70 éves életkort, tehát a politikai ciklusa, az életciklusa végén jár. És valószínűleg erre a háborúra is évek óta készült, ez nem egyik pillanatra a másikra jött. Ugye az eleve az orosz hadsereg modernizáció ezt
de
mutatja.
De lehettek egyébként korábban is olyan jelek, vagy olyan nyilatkozatok, mert egyébként most nagyon sok elemzés születik ezzel kapcsolatosan, hogy azokat figyelmesen olvastuk volna, vagy figyelmesen meghallották volna például az amerikai vagy a nyugat-európai vezetők, akkor ebből már elég jól kikövetkeztethető lett volna, akár mindaz, ami most történt.
Hát nagyjából 2007-ben történt egy nagy töréspont a Oroszország és a Nyugat kapcsolataiban, amikor Putyin elmondta azt a nevezetes müncheni beszédét, és ugye elmondta, hogy nem fogadja el Amerika azt a világrendet, amely Amerika hegemóniáján alapul, és Oroszország mindent megtesz, hogy megjelölje ezt a világrendet. Valószínűleg a Putyinra a legnagyobb hatással a 2003-tól kirobbant színes forradalmak voltak, ugye előbb Grúzia, Ukrajna, Belarus, Kirgizisztán, ugye Grúziában és Ukrajnában voltak sikeresek, tehát Kirgizisztánban is megdöntötték a hatalmat, és ő abszolút a nyugat kezét látta ebben, és újra egyfajta nyugat és kelet harcot vizionált. Ráadásul Oroszország a Szovjetunió összeomlása után nagyon komoly sérelmekkel, nagyon komoly birodalmi sok, a birodalom elvesztésétől eredő sokban épült fel újra, és az orosz politikai vezetésben ezek a sérelmek úgy tűnik, hogy mindvégig benne voltak. De hogyha itt konkrétan az Ukrajna elleni háborút nézzük, én azt gondolom valahol 2020 környékén kezdődhetett el a konkrét felkészülés erre a háborúra. Ezt nyilván én magam is ezt már úgy mondom, hogy nem hittem korábban néhány héttel ezelőtt, hogy meg fog történni a konkrét nyílt katonai konfliktus, de utólag így összerakva a különböző puzzle darabokat. Úgy tűnik, hogy a 2020-ban, amikor Putyin előbb leváltotta az akkori orosz kormányt, Dmitri Medvegyevvel az élén, egy új technokrata jellegű kormányt nevezett ki. Ugye ekkor történt az orosz alkotmánymódosítás, ami bebetonozta Putyin hatalmát akár ugye 2036-ig, ami minden orosz politikai erőnek megmutatta, hogy Putyin maradni akar, maradni fog, hogy senki ne próbálkozzon ugye semmivel. Aztán, és valószínűleg Dmitri Medvegyev, aki akkor a biztonsági tanácsnak a vezető helyettese lett, ugye a tanácsnak a vezetője mindig is az akkori, az aktuális elnök. Tehát valószínűleg Dmitri Medvegyev kaphatta azt a feladatot, hogy előkészítse ezt a hadműveletet. És ami utána, az azután következő két évben történt, az jelezheti, hogy valóban így történt, hiszen Oroszország egyrészt a pénzügyi rendszere készülhetett egy ilyen nemzetközi elszigetelésre. Hát ezt mondjuk nem csak az elmúlt két évben, az elmúlt években folyamatosan növelték az orosz tartalékalapot. Közben ugye visszafizették az orosz államadósságot, ez mind azt szolgálta, hogy stabil alapokat álljon az orosz kormány. Az elmúlt két évben pedig, ugye, ami történt, hogy leválasztották az orosz internetet a nemzetközi hálózatról, tehát most már ugye, innentől kezdve nem lehet megtenni Oroszország, hogy lekapcsolják őket az internetről, és elmegy ugye a hálózat. Aztán leszámoltak a rendszeren kívüli orosz ellenzékkel, ugye előbb Alekszej Navalnyi megmérgezésére minden bizony a hallgatók is emlékeznek 2020 augusztusában, majd pedig Navalnyi visszatérésével, hogy őt bebörtönözték, és az ő politikai csoportjait, politikai, hát ugye sosem engedték neki, hogy pártot regisztráljon, de az ő politikai szervezeteit felszámolták, sőt, extrémistának, terroristának nyilvánították, a bennük résztvevő embereket nem engedték választásra, tehát nem indulhattak a tavalyi orosz parlamenti választásokon, majd pedig a független orosz médiát külföldi ügynöknek minősítették, megnehezítve a működésüket, de épp most a háború alatt jött elő pontosan, hogy miért is lehetett ez a külföldi ügynök minősítés, hiszen háborús viszonyok között mindenki, aki úgymond külföldi propagandát terjeszt, az orosz állami értelmezés szerint lekapcsolható és tehát felszámolható. Úgyhogy úgy tűnik, hogy az elmúlt két évben minden lépés megtörtént ahhoz, hogy Putyin bebiztosítsa a hátországot egy háborús konfliktus esetén, mind politikailag, mind pénzügyileg, megteremtve azt a környezetet, ami ezt a háborút lehetővé teszi. És itt még a médiáról érdemes egy szót ejteni, mert hát itt Magyarországon is, a nyugaton is mindenki háborúról beszél. Oroszországban az orosz lakosság egy jó része, a lakosságnak egy jó részének fogalma sincs, hogy háború zajlik jelenleg Ukrajnában. Látunk, azért nálunk is jelennek meg képek arról, hogy vannak tüntetések Oroszország szerte. 7000 embert tartóztattak le az orosz hatóságok, de ezek nem olyan nagy arányú tüntetések. Felmérések szerint nagyjából az orosz lakosság 25%-a elítéli a háborút, tehát nagyjából az orosz lakosság negyede. Ugyanúgy az orosz lakosság nagyjából negyed. Tehát ez a negyed lehet az, akik egyébként is aktívan, tehát valószínűleg nem szimpatizálnak az orosz kormánya, fiatalok aktívan értesülnek a külföldi hírekbe, beszélnek idegen nyelveket. Aztán van egy nagyjából 25%, akik pedig nagyon támogatják Putyint, és Putyin invázióját.
Ők valóban azt gondolják, hogy Oroszországot védi meg ezzel a háborúval?
Ők azt gondolják, igen, hogy most visszavág Oroszország, nem csak Ukrajna, nem csak az ott élő orosz lakosság miatt, de hogy a nyugatnak is megmutatja Oroszország erejét és lehetőségeit. Mindenben támogatják Putyin politikáját, és nagyjából ott van az orosz lakosságnak mint egy fele, akik hát úgymond apolitikusok, hogy egyáltalán vagy nem érdekli őket, hogy mi történik a szomszédországban, Ukrajnában, vagy egyszerűen nem kapják meg azt az információt, hiszen Oroszországban hivatalosan, hogy nincs háború, hanem ők ezt különleges katonai műveletnek nevezik.
Ahogy be is jelentette. Ugye először ugye érdekes volt a szóhasználat változása, ugye először ilyen békefenntartó műveletet említett Putyin, aztán egy különleges katonai műveletet, vagy különleges katonai akciót.
Ugye történelmileg megnézzük az Oroszország háborúit, vagy Szovjetunió háborúit, egyetlen egy háború volt hivatalosan, a második világháború, minden más háború, pedig azért nem kevés volt belőle, az valamilyen művelet. Tehát az afganisztáni háború az orosz szóhasználat szerint az egy internacionális segítség Afganisztánnak. A finn-orosz háború 1939-ben az finn felszabadító művelet nevét kapta. Ugyanez volt 1939-es Lengyel, amikor ugye meg a Ribbentrop-Molotov pakton következtében megszállták Lengyelország területén, az egy felszabadító művelet volt. Ugye az 56-os forradalom is annak leverése Magyarországon az is egy művelet volt, a vihar művelet. A Csehszlovákiában az a Duna művelet 68-ban. A csecsen háború az hivatalosan nem háború, az orosz történelemkönyvekben sem, hanem az alkotmány helyreállítási művelet nevét kapta. A szíriai polgárháborúba való beavatkozás, az pedig az alkotmányos szír kormánynak a megsegítése akciója volt. Tehát nem egyetlen egy háború van az orosz, az elmúlt 100 évben az orosz narratívában, és ez pedig a második világháború.
Ez is ugye nagy honvédőháború.
És azt nagy honvédőháborúnak nevezik. Minden más az konfliktus, és ugye jelenleg is így szerepel ez az ukrán háború is.
Érdekes az arányok, amit említett, hogy milyen a vízhangja, vagy a társadalmi elfogadottsága egyáltalán a megindított háborúnak. Ha én jól emlékszem, akkor azért 2014-ben a Krím annektálásakor azért még nagyobb volt a támogatottsága Putyin akciójának, mert akkor valóban az oroszok többsége úgy érezte, hogy hát ez egy teljesen jogos és ez Oroszország része, és ott kell, hogy legyen Oroszországban a Krím, és valóban vissza kell csatolni. Sőt, utána Putyinnak a népszerűsége meg is nőtt.
Megnőtt.
Jól mérhetően megnőtt. Tehát most azért egy kicsit mások a viszonyok, és hát gondolom, hogy ahogy azért a hadműveletek haladnak tovább, és mondjuk egyre inkább elhúzódik ez a háború, akkor azért lehet, hogy ezek az arányok is majd még változni fognak. Tehát az orosz közhangulat is változik, még hogyha nagyon nehezen jutnak is objektív vagy tárgyilagos tájékozódási forrásokhoz, vagy tájékoztatáshoz.
És ugye egyrészt sokkal nehezebben jutnak tárgyjogos információkhoz, hiszen most már a katonai cenzúrát vezettek be, amint említettem, ezeket a külföldi ügynöknek minősített médiákat kitiltották, vagy ellehetetlenítették, még a Putyinnal egyébként jó barátságot ápoló Venediktovot, az Echo Moszkvének a vezetőjét. Tehát az Echo Moszkvit is felfüggesztették a sugárzást, és az orosz parlament gyorsított eljárásban most két rendeletet is hozott. Az egyik akár 20 év börtönt ad mindenkinek, aki hogy mondjam, ukrán kollaboracionizmussal vádolható. Aztán egy másik rendelet szerint 15 év börtön jár, hogyha az orosz hadseregről terjesztenek álhíreket, úgynevezett álhíreket. Ráadásul most egy az orosz főügyészség a mai napon közölte, hogy minden a béke mellett történő tüntetés, a háborúval szemben történő tüntetés az extrémista megnyilvánulásnak fog minősülni, ami akár 7 évig terjedő börtönbüntetésre sújtható. Tehát látszik, hogy itt alaposan elapad az információ folyam, amihez az orosz lakosság eljut, és ez csak fokozódni fog, és ugye tüntetések ezt az egyébként nem annyira számottevő tüntetési hullámot is megpróbálják felszámolni. Krím ugye egészen más volt az orosz lakosságban egyfajta ilyen történelmi igazságtalanságként élt az a tudat, hogy a Krím-félsziget, ahol nagyjából hát több mint 60% a lakosságnak több mint 60% orosz, és egyébként egy nagyon szovjet időkben egy nagyon népszerű ilyen turisztikai célpont volt, ilyen népszerű gyerektáborozási hely, és ugye most már sokkal nehezebb volt oda jutni, mert Ukrajna kezén volt a Krím-félsziget, és ezt ilyen igazságtalanságként érzékelték. Egészen más volt ilyen szempontból az a helyzet. Ráadásul a Krím-félszigetet vértelenül fogadta Oroszország néhány nap alatt, amikor ugye megjelent az orosz hadsereg, akikre akkor még nem lehetett tudni, hogy pontosan hogy orosz hadsereg, mert nem volt rajtuk fenségjelzés, akkor az ukrán hadsereg nemhogy ellenkezett, de még az része még át is állt. Most ugye egészen másról van szó, ráadásul ezt az akciót, bárhogyan is nevezi Vladimir Putyin ezt ugye különleges műveletnek, ez egy háború, de ezt nem lehet semmivel magyarázni. Ez nem egy történelmi, nem tudom, az átók történelmi igazságtalanságnak a felszámolása, ez nem az orosz lakosság védelme, hiszen még a Donyenszki-Luhanszki megyékben is nagyjából 35%-nyi orosz, 35-39%-nyi orosz állampolgár él, és az ország többi része felé haladva 10% alatti az orosz kisebbségnek a száma. Tehát nem, még csak erről sem lehet beszélni. Nincsen konkrét célok, amit el lehet adni a lakosságnak, hogy nem tudom, Ukrajna nem tudom, valamilyen megsegítése, vagy akármi, tehát nem is tudok most írtani, hogy kitalálni, az, hogy Ukrajna denacifikálása, szerintem nem sokan hiszik el, hogy valóban, nem tudom, fasiszt állam lenne Ukrajna, még Oroszországban sem, és ezt nagyon nehéz eladni a lakosság felé. Ráadásul ugye nem tiszta, hogy mi a végcél, tehát még ugye ez sem jelenik meg Putyin, tehát nem mondja ki, hogy itt egy orosz birodalomnak a létrehozás. Egyébként lehet, hogy ezt sokan támogatnák, hogyha kimondaná, hogy lerohanjuk Ukrajnát, és egy új orosz birodalmat fogunk megteremteni, akkor még az is lehet, hogy a lakosságnak egy jelentős része ezt támogatná.
Letelt az időnk, csak egy nagyon rövid zárszóként próbáljuk meg a befejezést lezárni azzal, hogy nem tudjuk, hogy háborúnak mikor lesz vége, és hogyan lesz vége, de vélhetően óhatatlanul egy másfajta világrend jön, vagy jöhet létre? Egy vasfüggönnyel, egy máshová elhelyezett vasfüggönnyel?
Hát nem csak, hogy létrejöhet, hanem sajnos már ebben az új, üdvözlöm minden hallgatót ebben az új világban. Február 24-én már ugye, megtörtént az, hogy az a világrend, amely a második világháború után alakult ki, amelyben vannak a mondjuk úgy, hogy a helyzetet kontrolláló nagyhatalmak, amelyben vannak biztonsági garanciák, biztonsági szerződések, és a működés, a világ működése, ezen biztonsági szerződések mentén alakul, ez most meglőni látszik, hiszen persze mindig azt lehetett mondani, hogy jó, hát nem tudom, Afganisztánban az egy terrorista ellenes, és ugye valóban az Al-Qaidát próbálta az Egyesült Államok kiiktatni, vagy nem tudom, Jugoszláviában ott egyfajta polgárháború tört ki, ami szintén ugye Európában, egy olyan háború, ami szintén Európában történt, de most ugye minden jogi meghatározás szerint egy olyan külföldi agresszió történik egy európai országgal szemben, amilyen agressziót nem lehet semmivel sem igazolni, ráadásul ugye a Ukrajna területi szuverenitását legalább 3 szerződés védte, ebből 2 Oroszország, tehát az egyik a két oldalú barátsági szerződés 1997-ben Oroszország és Ukrajna között, amely kijelentették, hogy semmilyen területi követeléseik nincsenek egymással szemben. Volt egy 1991-es független államok közössége szerződés, és ott volt a 94-es budapesti memorandum, amelyben egyébként ugye Ukrajna lemondott a nukleáris fegyvereiről, és Oroszország, Nagy-Britannia és Egyesült Államok garantálták, hogy ennek fejében megvédik Ukrajnát, ha bármi történik. Tehát a mi nemzetközi rendszerünk ilyen és ehhez hasonló szerződésekre épül, azért nem történik egy nem tudom, globális káosz, azért nem kezdenek egymással háborúzni aktívan civilizált országok, mert abban bíznak, hogy van egy világrend, van garantáló felek, és ha az egyik fél agresszorként jelenik meg, akkor a világrendnek a többi eleme, a többi ország megvédi, hiszen az egy nemzetközi jogba lefektetett agresszió, és a többi ország ezt megakadályozza. Most úgy tűnik, hogy Ukrajna esetében, majd előbb 2014-ben ugye megtörtént az első töréspont, amikor Krimfélsziget megszállásával senki sem lépett, nem akadályozta meg ezt az orosz lépést, és most újra megtörténik, hogy bár Oroszországot visszavetik a szovjet korszakba, teljesen elszigetelik, de semmit nem tesznek azzal a háborúval, és ugye persze, mert nem szeretnénk belekeveredni, nem akarunk katonákat küldeni Ukrajnába, de ez azt mutatja, hogy az egész világrend, az egész nemzetközi rendszer, ami ugye a második világháború után létrejött, az egy blöff volt, mert egyszerűen senki sem garantálja azt, amit papíron leírtak.
Köszönöm szépen a beszélgetést. Az elmúlt órában Anton Bendarzsevszky, a Danube Institute kutatási igazgatója, a posztszovjet térség szakértője volt a vendégünk itt az Arénában. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt, én Kocsonya Zoltán voltam. Köszönöm, hogy velünk tartottak.